Mi ennek a legfőbb oka, hogy itt van egy élőlény, amely nagyon fontos, lehet azt mondani, ökoszisztéma mérnök, és mégsem tudunk róla sokat?
Így van, a földigiliszták a tevékenységükkel gyakorlatilag átalakítják a környezetet. Ők hozzák létre igazából a termőtalajt. Már Darwin foglalkozott vele egyébként 1837-ben először, aztán később egy könyvben 1881-ben, ami érdekes módon óriási siker volt Angliában, az első hónapban 3500 példányt adtak el belőle, de valami maga se hitte el, hogy ennyi embert érdekelnek a földigiliszták. Tehát valóban egy nagyon fontos csoport, ugye Darwin azt mondta róla, hogy amíg az ember nem fejlesztette ki az ekét, addig a földigiliszták voltak a természet által, az evolúció során kifejlődött eke a természetben, ami ugye a talajnak a forgatását, a szerves anyagnak a visszaforgatását, a talaj porozításának a fenntartását végezte. Ennek ellenére valahogy úgy nem elfelejtődött, hanem hát nagyon kevesen foglalkoznak vele. És szerintem ez azért van, mert egyszerűen ez az úgynevezett föld alatti világ, ez annyira nincs szem előtt, tehát keveseknek tűnik fel. Nem kelt akkora érdeklődést, ezt szakszóval úgy szokták hívni, hogy below ground biodiversity. Tehát a föld alatti biodiverzitás az gyakran sokkal nagyobb, mint amit mi látunk. Csak ugye az emberek mit látnak? Kimegy egy erdőbe, egy gyönyörű réten mondjuk a repülő repkéket, hallja a madarakat. A földigiliszták tevékenysége az kicsit rejtve van, és ezért nem is igazából vált ki akkora érdeklődést. Ha megnézzük, hogy a világban hányan foglalkoznak földigilisztákkal ma, hogyha a tevékenységüket nézzük, tehát az ökológiai vizsgálatokat nézzük, akkor olyan 150-200 ember. Hogyha maguknak, a földigilisztáknak a biodiverzitásával, hogy hányan foglalkoznak a világban, most volt decemberben Spanyolországban a földigiliszta taxonómusoknak a nemzetközi konferenciája, voltunk 20-an. Tehát nagyon-nagyon kevesen foglalkoznak vele, mert mondom, rejtett életmódot élnek, nem annyira szépek, mint egy gyönyörű bogár, egy lepke. Tehát valahogy úgy nem vonza az embereket.
Egyébként amióta világ a világ, velünk vannak a földigiliszták?
Hát, hogy pontosan mikor, azt nem tudjuk, de az Ediacara faunában az olyan 600 néhány millió évvel ezelőtti fauna, ebben már voltak gyűrűsférgek. Ha ezek nem is tipikusan földigiliszták, de már gyűrűsférgek voltak. Tehát egy nagyon ősi csoport. Ezt onnan is lehet tudni, ha már a földigilisztákra hegyezzük ki a mondandónkat, hogy például a földigilisztáknak az elterjedése az nagyon jól tükrözi a kontinensek szétválását. Tehát például ugye Afrika és Dél-Amerikának a szétválása az valamikor olyan 120 millió évvel ezelőtt kezdődött. Pontosabban Afrika és Dél-Amerikában nagyon közeli rokon taxonokat találunk. Tehát az Atlanti-óceán két partján közel rokon taxonokat találunk. Ezt egy Mihelzen nevezett úriember, aki Németországban foglalkozott a gilisztákkal, el is nevezte Wegenerella génusznak, a mind Afrikában és Dél-Amerikában előforduló, nagyon hasonló csoportba tartozó fajokat. Tehát ez a Wegenerella génusz, ez arra utalt, ugye Wegenerella a kontinens vándorlás elméletének a kidolgozója, hogy hát igazából a Wegener tevékenysége az a földigiliszták elterjedésével is alátámasztható, bizonyítható, tehát a Wegener-féle elmélet.
De én például nem tudtam, hogy valójában ez egy behurcolt faj, tehát hogy nem őshonos Magyarországon.
Általában mindenki azt mondja ezekre a kis gilisztákra, hogy földigiliszta, tehát bármi. Tehát az alatt, hogy földigiliszta, az alatt rettentően sok giliszta bújik meg ez alatt a név alatt. Ugye az első földigiliszta fajt, azt ugye Linné írta le a Systema Naturae című munkájában, ez volt a Lumbricus terrestris. Azóta ezt a nevet ugye ráfogják minden egyes gilisztára, hiszen az első ránézésre mindenkinek úgy tűnik, hogy hát ezek mindegy formák, csak egy kicsit kisebb, egy kicsit nagyobb, egy kicsit pirosabb, egy kicsit világosabb, de hát ezek mind eltérő fajok. De ezt nem nagyon tudják az emberek, hogy például Magyarországon durván 60 földi giliszta faj van. De hogyha a világot nézzük, akkor jelen pillanatban olyan 6000 körüli fajt ismerünk, de hát ugye mivel taxonómiai szempontból sem nagyon kutatott ez a csoport, nyilván jóval több faj él a természetben, mint amennyit mi ismerünk. Tehát valószínűleg sokkal nagyobb az a fajszám, amit még föl kell, hogy fedezzünk, mint amennyit már ismerünk.
És mekkorára nőhet meg egy földigi liszta?
Ez egy jó kérdés, mert pontosan ezért, mivel gyakorlatilag az egész világon mindenhol előfordulnak földigi liszták, ugye különböző taxonokba tartoznak ezek, ezért rendkívül széles a mérettartomány is. A legkisebb földigi liszták azok nem érik el az 1 cm hosszúságot és az 1 mm szélességet. Tehát vannak nagyon-nagyon kis, pici, apró földigi liszták, és vannak óriásiak. Hát a legnagyobb méretet azt egy Ausztráliában élő óriás gilisztához társítanak, a Megascholidus australiensis nevezeti fajhoz, amit azt mondják, hogy akár 3 méteres is lehet.
Ó, az már olyan, mint egy kígyó vagy egy sikló.
Hát pontosan egy kígyó, és az átmérője az olyan 4-5 cm. De óriás giliszta az nagyon sok helyen van. Tehát a trópusokon azért sok helyen találkozhatunk másfél méteres földi gilisztákkal. Tehát például Ecuadorban több olyan faj is van, ami az 1 métert meghaladja, és hát azért 3-4 cm vastag. Szóval ezek azért természetes állatok. Simán azt lehet rá mondani, hogy egy kígyó.
És mi annak az oka, hogy ekkorára megnőnek? Tehát mi a különbség az ottani viszonyok között, meg az itteniek között, hogy ott olyan nagyra nőnek, itt meg mondjuk 30 centi max a legnagyobb?
Hát azért nálunk is, ha nem Magyarországot nézzük, hanem mondjuk itten a Kárpát-medencét, akkor itt is találunk 1 méteres állatokat, tehát nem is egy faj nő meg 1 méterre. Ez az egyedi alkalmazkodás kérdése szerintem. Egy spanyol kolléga most indított egy projektet, hogy kiderítse azt, hogy vajon mitől nőhetnek meg a giliszták ilyen óriásira. Hát pontosan nem tudjuk. Nyilván egy trópusi területen a rendelkezésre álló táplálék, a körülmények azok azért jóval jobbak, mint itt Közép-Európában. Lehetőségük van, hogy nagyobbra nőjenek. Nyilván az evolúció során ez így alakult ki, tehát vannak picikék is, meg vannak nagyok is. De mondom, itt a Kárpát-medencében, nem messze itt Abrudbányán, tehát a Erdély-szigethegységben van több nagyon nagy termetű földigi lisztafaj, de a legnagyobb, ugye ez az Octodilus permagnus, ez az 1 métert is eléri.
Mivel táplálkozik egyébként a giliszta?
Sok mindennel, tehát ugye itt elég nagy a változatosság, tehát a különböző fajok azok különböző módon szerzik meg a táplálékukat, tehát vannak olyanok, főleg a nagy termetűek, ezek avarral, elhult növényi részekkel foglalkoznak. Tehát gyakorlatilag az erdeinkben képződő avart, azt nagy részt a földigi liszták fogyasszák el. Vannak olyan fajok, amelyek már valamilyen módon ugye a talajba bekerült bomló szerves anyagot fogyasszák. Ezeket úgy hívjuk, hogy geofágok, tehát ugye talajevők. És hát aztán vannak olyanok, amik ilyen már tördelékes, apró avarszemcséket fogyasztanak, tehát nem a frissen lehullott avart, hanem ugye a szépen a egyéb állatok által földarabor, fölmorzsolt apró avarszemcséket fogyasztanak. Ezek ilyen avarlakó fajok. De gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy elhalt növényi részeket fogyasztanak, attól függ, hogy milyen fajról van szó, hogy frissen lehullott avart fogyasztanak, vagy már jóval bomlottabb avarszemcséket. Nyilván más, főleg sugárgombák, baktériumok, gombák ugye részt vesznek az avarnak a lebontásában, és hát a földi giliszták gombakifákat és egyebeket is fogyasztanak a avarral együtt, de növényi eredetű tápanyagokat.
És úgy kell elképzelnünk az életmódjukat, mint a vakonnak, hogy ilyen járatokat fúrnak a föld alatt?
Vannak kifejezetten, amelyek nem is nagyon mennek be a földbe. Tehát ezek az avar lakó földi giliszták, ezeknek igazából járatuk nincs, mert az avar rétegnek az alján ott mászkálnak, és a törmeléket fogyasztják, és amelyek a talajba laknak, azok járatokat készítenek. Most vannak olyan fajok, amelyek horizontális járatrendszert készítenek, össze-vissza járnak a talaj felső 15-20 centiében. És ezek nem permanens járatok, hanem szépen, ahogy halad előre, elfogyasztja a eléje kerülő humuszban gazdag talajszemcséket, talajt, és aztán ugye ez a földig vissza hátsó végén kijön, és akkor ugye ez a járat, ez gyakorlatilag fel is töltődik nagyjából. És vannak olyan fajok, amik permanens járatokat készítenek. Ezek általában vertikálisak, tehát lefelé szaladnak a talajszelvényben. Ezek akár másfél-két méterig is lemennek, és ezek elég jól struktúráltak, tehát ez ki van tapétázva például az ürülékével, körbe rakja ezeket a járatokat, tehát ezek állandó járatok, és ebben hónapokon keresztül, mint egy lakás úgy élnek ezek a fajok.
Olyan érdekes, mert ugye azt mondta, hogy amíg az ember fel nem találta az ekét, addig a földi giliszták szántottak a földön, és most, főleg egyébként, akik ökogazdálkodást folytatnak, vagyis hát próbálnak visszatérni a természet közeli gazdálkodáshoz az intenzív mezőgazdaság helyett, azok a földi gilisztát nagyon nagy becsben tartják, sőt, meg is nézik a talajnak az állapotát, és ha van benne földi giliszta, az már jónak mondható az a talaj.
Így van, tehát vannak ezek az úgynevezett ökológiai szemléletű gazdálkodási típusok, ahol például nem szántanak. Ugye a szántás az hát elég erősen károsítja a földi gilisztákat azáltal, hogy ezt a járatrendszert gyakorlatilag tönkreteszi. Hogyha nagyon sok a földi giliszta, az gyakorlatilag elvégzi a szántást. Tehát az úgynevezett bioturbáció, tehát az élőlények által létrehozott talajkeverés, az elvégzi azt a feladatot nagyon gyakran, amit mi a szántás során végzünk, és ha magára hagyunk egy területet, akkor ott felszaporodva a földi giliszták, azok elég jelentős talajkeverő tevékenységet tudnak végezni. A másik, hogy gyakorlatilag, hogyha nem bántom ezeket a járatokat, akkor ezek a járatok, ezek növelik a talajnak a porozitását, és segítik a csapadéknak a talaj mélyebb rétegeibe történő leszivárgását. Tehát ugye a legnagyobb probléma az a mezőgazdasági talainkkal is, hogy nagyon kompaktak, tehát nagyon erős a talajkompakció, és jön az eső, és egyszerűen nincs meg a megfelelő porozitás, hogy el tudja nyelni azt az esővizet, és főleg itt a utóbbi évek hosszantartó szárassága az szükségesé tette volna, hogy a talaj mélyebb rétegeinek a víz tartalmából táplálkozzanak a növények, de hát sajnos, hogyha nem tud a csapadék mélyrehatolni, akkor a talajaink nagyon gyorsan kiszáradnak. A giliszták azok segítik ezáltal a járatrendszer létrehozása által a csapadék víznek a mélyebb rétegekre való behatolását is, és ezáltal talán egy kicsit a szárasságnak, vagy itt a Kárpát-medencébe megjelenő aszályoknak a átvészelését is. Tehát nagyon fontosak ebből a szempontból is.
És azt egyébként vizsgálták, hogy mondjuk mennyi talajt mozgatnak meg a giliszták, vagy mondjuk mennyi avart alakítanak át?
Hogyne. Hát már Darwin foglalkozott ezzel egyébként. Tehát az 1881-es könyvében ő konkrétan nézte azt, hogy mennyi ürüléket hordanak fel a talaj felszínére, hiszen ezek a talajlakó gilisztáknak a ürülékének a nagy része az gyakorlatilag átkevert talaj. És ő nézte azt, hogy hogyan süllyednek le a kis sétaútja mentén lerakott kövek évek során a talajba. Ő ezt 40 évig folyamatosan jegyzetelt és vizsgálta, hogy a giliszták kiássák alul a talajt, a tetejére ugye ráhelyezik az ürüléküket, és akkor szépen ezek a kis kődarabok, ezek az évtizedek során ezek a talaj felszíne alá kerülnek. Darwin, ha jól emlékszem, akkor a saját kertjében végzett vizsgálatai során olyan 5 mm körüli éves ürülékprodukciót figyelt meg, tehát durván, hogy egy olyan 5 mm-es új talajfelszín képződik a gilisztáknak a talajkeverő tevékenysége során, tehát ez nyilván ürülék, de a trópusokon is végeztek ilyet, és ott jóval magasabb értékeket találtak, olyan 20 mm, tehát évente olyan 2 cm friss talaj kerül a felszínre. Hogyha mennyiségben nézzük, akkor egy magyar kutatócsoport a 70-es években hosszú időn keresztül vizsgálta a gilisztáknak a tevékenységét Zicsi András professzor úr vezetésével. Sajnos ő már nincs köztünk, 2015-ben elhunyt. Én tőle tanultam mindent a gilisztákkal kapcsolatban. És az ő kutatócsoportja az két mintaterületen is vizsgálta a giliszták tevékenységét, itt úttörő módon Európában egyébként. És az Akteleki barlangban fölállított egy ilyen barlang biológiai labort, ahol mesterséges körülmények között nézte, hogy hogyan dolgoznak a giliszták. Ugye egyrészt vizsgálták azt, hogy milyen avart fogyasztanak, az avarból mennyit, melyik faj, hogyan viszonyul a különböző típusú avarhoz, és ezeken a szendehelyi és a vértesi mintaterületben pedig természetes módon nézték, hogy hogyan tűnik el, hogyan fogy el hónapról hónapra a zavar. És azt állapították meg, hogy a szendehelyi mintaterület, ahol több ilyen nagyobb testű földi giliszta faj is jelen van, ott gyakorlatilag május vége, június közepére egyszerűen az éves avarprodukció az elfogy. Tehát júniustól már lehet látni csupasz talajfelszínt az erdőben, és durván ezen a területen, a szentélyi mintaterületen a földi griszták azok hektáronként olyan durván 3000 kg avar fogyasztanak el, ami az avar produkciónak a 75-80%-a.
Ez nagyon sok.
A vértesi mintaterületen ott nincsenek jelen ezek a nagytestű földi griszták, ott csak olyan 950 kiló per hektár körüli értéket ér el az avarfogyasztás. Ez olyan 35%-a az éves avarprodukciónak, ami azt jelenti, hogy ott azért nagyobb tere van más állatcsoportoknak is, ugye az avarlebontásban való részvételre. A szendehelyi régióban ott a földi griszták azok gyakorlatilag pótolhatatlanok ebből a szempontból. Ha az ürülék produkciót nézzük, akkor az a szendehelyi mintaterületen az durván olyan 22 tonna per hektár, és a vértesi mintaterületen ez olyan csak 7500 tonna körül van. Egyébként ez a 22 tonna, ez nagyon-nagyon hasonlít ahhoz, amit Darwin az 1800-as évek végén megállapított, és ő például a saját kertjében ezt úgy számolta most hektárra átszámolva, hogy durván olyan 30-32 tonna ürüléket raknak hektáronként a talaj felszínére a griszták. Tehát ez azért elég jelentős mennyiség.
Milyen természetes ellenségei vannak egyébként a földi grisztának?
Igazából nem sok, de van néhány. A vakond az egyik leghatékonyabb predátora a földi grisztának. A járataiba ezek a griszták ugye beleesnek, a vakond érzékeli, összeszedi, de elég hatékonyan ragadozza ezeket az úgynevezett mélyben aknázó, tehát a vertikális járatokkal rendelkező fajokat is. Ezt onnan lehet tudni, hogy amikor a 60-as, 70-es években kiástak ilyen vakondjáratokat, és találtak olyan vakondjáratot, ahol több mint 100 példányt találtak így elrakva. Tehát ez azért elég jelentős. A másik, a madarak közül többek között a fekete rigók a kisebb termetű fajokat elég ügyesen elkapják. Pontosan azért, mert a vakond ugye az egyik fő ragadozója a gilisztáknak. A giliszta érzékeli a rezgést a talajban, tehát ahogy a vakon közlekedik a járatában, ássa a járatát, ezért ilyenkor megpróbál fölfelé elmenekülni, ezért nagyon sok fajban megvan ez a menekülő viselkedési mód, hogy rezgés érzékelése során egyszerűen följön a talaj felszínére. Na most ezt a rigók kihasználják, elkezdenek ugrálni a talajon, ezzel egy minimális rezgést keltve, és ugye a kisebb giliszták, amik följönnek a talaj felszínére, ezt összeszedik. Hogyha valaki erdőbe jár, és lát a talajon ugráló rigót, az nem szórakozik ott, hanem gilisztát gyűjt éppen. Érdemes megállni, behúzódni egy fa mögé. De azt csinálja a rigó nagyon ügyesen, hogy ugrál egy pár percet, vár egy kicsit, hogy jön-e valami, akkor arrébb megy egy kicsit, megint ugrál egy pár percet, és hogyha valami kibújik, kidugja a fejét a földből, akkor gyorsan oda csap és kihúzza.
Egy nagyon picit visszacsatolnék a vakondra, mert ugye mondta, hogy a vakond az képes eltárolni, raktározni a gilisztákat. De hogy marad az friss, már bocsánat, az a giliszta? Hát, tehát hogy nem indul oszlásnak?
Nem, hát ezek élő giliszták, tehát ez egy élő konzerv, hogy így mondjam. A vakond egy idő után megtanulta, most már nyilván ez egy genetikailag rögzült viselkedési forma, hogy ha beleharap a feji részébe a gilisztának, tehát egy sérülést okoz a fejen, akkor ez a giliszta nekiáll és elkezdi regenerálni magát. Tehát visszanöveszteni azt a sérült részt, amit leharapott a vakond. Ilyenkor egy nyugalmi állapotba került, tehát gyakorlatilag összegubózódik, mint egy ilyen pamut gombolyag. Golyó lesz belőle, és itt szépen a tartalék szerves anyagait felhasználva visszanöveszti a vakond által leharapott szervényeket, vagy megpróbálja ugye begyógyítani azt a sérülést, amit a vakond okozott. Ez attól függ, hogy mekkora a sérülés, de ez időt vesz igénybe, akár heteket is. És addig ebben a mozdulatlan, hibernált állapotban van. De él, és ezért, hogyha éppen olyan időszak van, amikor a vakon nem talál táplálékot, akkor ugye fel tudja használni a raktárából ezeket.
Mi mindenre képesek az állatok, döbbenet. Egyébként ugye mondta a természetes ellenségeit, de az ember is közöttük van, nem? Hiszen akkor az élőhely átalakítás, mondjuk a trópusi területek, ahol ugye erdőket vágnak ki azért, hogy szántókká alakítsák. Hát lehet mondani azt, hogy lassan mi leszünk a legnagyobb ellenségei a gilisztáknak?
Természetellenes ellenségek közé sorolnám az embert. Tehát nem a természetes ellenségek közé. Mindenképpen, főleg említette a trópusi területeket, tényleg a trópusi területeken a legnagyobb a probléma. Ugye a trópusoknak a legnagyobb a fajgazdagsága. Viszont a trópusi területek faunája és a flórája is, tehát a növény és állatvilága is a legkevésbé ismert. Gyakorlatilag olyan területek vannak, ahol még soha senki nem járt kutató, tehát nem is tudjuk, hogy mi van ott. Na most ezeken a területeken tényleg óriási mértékű a természet átalakítása, pont az erdőknek a kiirtása és legelővé vagy ültetvényi alakítása. Na most ez nem csak a földi grisztákat, hanem az egész faunát, de nagyon erőteljesen a talajfauna összességét az károsan érinti. Hát hogyha egy ilyen nagy testű avarlakó faj fölül kivágom az erdőt, akkor az 1-2-3 évig az még ott elvegetál, de utána nincs mit tennie, kipusztul onnan. Tehát ezek az avarfogyasztó fajok, ezek rettentően erősen függenek, legalábbis itt Közép-Európában, az évről évre megjelenő friss avarprodukciótól. Hogyha ez nincs, akkor ugye ezek a fajok eltűnnek onnan. Nem azért nincsenek ilyen nagytestű fajok mondjuk a mezőgazdasági területeken, mert egyrészt ugye a szántás, a talajtömörítés, ezek a óriás méretű gépek, ezek tönkreteszik az élőhelyüket, ezért is, de egyébként ha ott lennének, akkor sem lenne táplálékuk. Na most a trópusokon ugyanez van, tehát hogyha kiírtam az erdőt, akkor ott az erdei fauna az előbb-utóbb eltűnik. És úgy tűnik el, hogy egyáltalán a tudomány tudná, hogy ott van. Hiszen nem tudjuk, hogy miért. Erre nagyon jó példa, nem csak a földi giliszták esetében, hanem minden más talajlakó faj esetében is így van, hogy tömegével vannak még a tudomány számára fel nem fedezett fajok a trópusi erdők talajában. Ugye Balogh János professzor nevét, aki foglalkozik egy kicsit biológiával, meg a természettel, meg a világgal, az ismeri. Olyan komoly filmsorozatok kötődnek a nevéhez, mint valamikor a 70-es, 80-as években ugye a napsugárnyomában, később a megsebzett bolygó.
Így van.
Ő például páncélos atkákkal foglalkozott. Nem volt olyan trópusi útja, hogy ahonnan új fajok, új génuszok tömegét ne hozta volna haza. Elég valahova az Amazóniába elmenni, egy zacskó földet hazahozni, és a tudomány számára százával kerülnek elő új taxonok. Tehát töredékét ismerjük ezeken a trópusi területeken élő fajoknak. Százalékba se tudom kifejezni, mert tényleg nem lehet tudni. Én többször voltam Ecuadorban, rettentő nagy a változatossága a faunának. Az egyik völgyben a gyűjtök, és átmegyek egy másik völgyben, ami akár 5 kilométerre van arrébb, nem találok közös fajokat. Teljesen más a fauna. Amikor Zicsi professzorral mi elkezdtünk Ecuadorba járni, akkor talán olyan 25 vagy 30 földi giliszta faj volt ismert Ecuadorból. Ma már 150 körül van a ismert fajoknak a száma.
És ők mennyi lehet, ami nem ismert?
Pontosan, mert ugye rettentően sok helyre nem is tudtunk eljutni. Hiszen a trópusi területek egy része az nem megközelíthető könnyen, tehát sok időt és pénzt igényel, meg szervező munkát, mondjuk, hogy egy valóban érintetlen trópusi esőerdőbe eljusson az ember.
A mesékben mindig látjuk, amikor a kis csibe húzza ki a földi gilisztát a földből, és ugye nagyon nehezen akar kijönni. Aztán ugye vagy sikerül neki, vagy nem. De mi saját magunk is látjuk, azt tapasztaljuk, amikor mondjuk ássuk a kertet, nem egyszer mondjuk a gilisztát azt ketté vágjuk. Túlélhetik ezt? Ugyanúgy él tovább?
Persze, hát a giliszta túléli. Ezeknek a gerinctelen állatoknak nagyon jó a regenerációs képességük. Hát nagyon gyakran ugye farokkal fölfelé jön ki a talajból például, és a rigó lecsípi a farkát, attól függetlenül még az eleje a szépen tovább él, és egy idő után visszanöveszti a farkát, tehát regenerálódik. Az viszont nem igaz, amit sokan ugye úgy gondolták, hogy ketté vágom a földi gilisztát, és akkor így szaporítani tudom, mert ugye abból kettő földi giliszta lesz. Nem, ez mindig csak a fejű része regenerálódik. A farok része egy idő után elpusztul, csak nagyon sokáig az még mozog meg olyan, mintha élne, de előbb-utóbb ez elpusztul a farki rész, és csak a fejű része az regenerálódik. Egyébként a gilisztáknak a közeli rokonságába tartoznak az úgynevezett televényférgek, ilyen pici, apró, ilyen kis fonalszerű, fehér élőlények. Mindenki ismeri őket, mert a virágföldben általában ott vannak minden házba. Ezek közül a televényférgek, vagy tudományos néven ugye az enyhítreidé fajok között vannak olyanok, amelyek még ennél is jobban regenerálódnak, és úgynevezett fragmentálódással tudnak szaporodni. Tehát egyszerűen 6-8 pici apró darabra szétesik az állat, és ez mind regeneráció révén egy új, egész, teljes kis enyhítreida példányá alakul a néhány nap alatt.
Ezek az igazi túlélők. Egyébként minden gilisztának ugyanolyan a színe?
Elég változatos színük van, és hogyha az ember a trópusok felé is kikacsint egy kicsit, ott pedig kifejezetten színpompás földi giliszták is vannak, amit el se tudnánk képzelni. Ha most egy kicsit Magyarországnál kezdjük, akkor valóban vannak olyan fajok, amelyek gyönyörű szép vörösek, ebbe egy porfirin alapú pigment van a kutikulában, test felső részében, és ez alkotja ezt a vörös színt. Na most ráadásul egy ilyen vékony kutikula rétegbe is borítja az állatot, aminek van egy jellegzetes fénytörése is, tehát ez egy ilyen irizáló, néha, hogyha rásüt a nap, akkor ilyen szivárványos, vöröses, kékes, zöldes színt is lehet látni. Ugye ez a fizikai ugye, színek, de van egy alapvörös pigment színe neki. Vannak olyan fajok, ahol ez hiányzik, ez a vörös pigment szín. Azok általában ilyen nagyon halvány rózsaszínek, vagy fehéresek. Ugye tudni kell azt, hogy a gilisztáknak a vére az vörös, tehát hasonló hemoglobin található a vérében, mint az embernek, tehát vörös színű, és hogyha nincs ez a kutikuláris pigmentációjuk, akkor ez a vörös szín ez átüt a testen, és ettől ilyen rózsaszínesek. Aztán van néhány olyan faj, ami kifejezetten zöldes, ez is a porfirin alapú pigmentekre vezethető vissza. Például a nádasok, tehát ilyen iszapos tóparton van egy viszonylag nagy termetű faj, ezt úgy hívják, hogy Allolophora dubiosa, vagy iszapgiliszta, ha jól emlékszem, az a magyar neve. Ez kifejezetten zöldes. A kertben is van egy kicsit zöldesnek tűnő fajunk, ez a klorotika, ami laza, humuszos talajokban gyakran fordul elő a kertbe. De hogyha egy kicsit távolabb megyünk, mondom, a trópusokban, gyönyörű, világos kéktől, a élénk zölden keresztül. Van egy olyan giliszta, amit úgy hívnak, hogy tükörtojás giliszta. Az a Fülöp-szigeteken fényes fekete alapszínű, és ilyen fehér szegéllyel körbevett sárga foltjai vannak, olyan, mint a tükörtojás. Általában az interneten ez jön elő, amikor az ember úgy élénk színű gilisztára keres, mert ez tényleg olyan kuriozitás.
És egyébként a színüknek van köze a védekezéshez? Ugye azt tudjuk nagyon jó, hogy a giliszta sokáig nem tud a föld felszínén lenni, mert elpusztul, kiszárad.
Pontosan, tehát ez a porfirin alapú pigment, ez igazából egy védekező pigment, mégpedig az UV-sugárzás ellen védi a gilisztákat. Nem is igazából a kiszáradás, az is egy nagyon fontos probléma, de a napsugárzás nem bírják. Tehát a napsugárzás az gyakorlatilag néhány perc alatt képes a pigmentációval nem rendelkező fajokat elpusztítani. Tehát ezek azért nem is nagyon jönnek föl a felszínre. Amelyek a felszínre följönnek, ezek mind van ez a vörös pigmentációjuk, ami egy néhány percig azért védelmet nyújt neki. Nagyon sok olyan faj van, aminek egyszerűen nincs is járata, amivel föl tudna jönni a felszínre, tehát egyszerűen föl kéne fúrnia magát.
És ha esik az eső, akkor mindig gilisztákat látunk, tehát tele vannak a járdák az utak gilisztával. Annak mi az oka?
Így van. Ugye mondtam, hogy vannak ezek a viszonylag nagy testű fajok, amelyek ilyen vertikális járatokat készítenek, és ebben élnek. Na most a giliszta az egész testfelületen veszi fel az oxigént. Ugye ez a nyálkás a testfelület, ebbe a levegő oxigénje eloldódik, és így lélegzik. A giliszta képes a vízből is kivonni az oxigént, tehát vízben nagyon jól el van. Csak az a baj, hogy ebbe a járatba, hogyha egy eső után ez feltöltődik vízzel, akkor egy nagyon vékony, mozdulatlan vízoszlop alakult ki, és ugye a giliszta ebből a vízoszlopból elég rövid idő alatt kivonja az oxigént, és egyszerűen oxigénhiányos állapot lép föl, ezért följön a felszínre levegőt venni. És itt főleg nyári zápor után pillanatok alatt ugye kisüt a nap, és hogyha nem talál egy elfoglalható járatot, vagy egy olyan árnyékos helyet, ahol el tud bújni, akkor bizony a napsugárzás hatására elpusztul. Ezért lehet látni járdák mentén, stb. A nyári zápor után egy csomó gilisztát, ami elpusztult.
És azért annyira érdekes az élővilág, mert nemrégiben olvastam egy cikket egyébként a Csernobilban élő pszevaszki lovakról, illetve farkasokról, hogy olyan sugárzásnak vannak kitéve, amit ugye az emberre már nagyon veszélyes. Ezek az állatok megköszönik szépen, élnek vígan, átalakult a genetikájuk, magyarán ellenállóak lettek a sugárzással szemben, és ha jól tudom, a gilisztákkal kapcsolatban is van többféle kutatás, és volt olyan is, hogy például toxikus fémekkel szennyezett talajokban élő gilisztákat vizsgáltak, és ezek a giliszták együtt éltek azokkal a fémekkel, amik veszélyesek, és szennyezik a földet.
Így van, hát ugye giliszták azok kifejezetten jól tűrik a különböző nehéz fém szennyezéseket a talajba. Giliszták ezt úgy oldják meg, hogy van egy úgynevezett kloragogén szövetük, ami körbeveszi a bélcsatornát. Gyakorlatilag ide kiválasztják ezeket a nehéz fémeket, itt elkülönítik a testtől, és kvázi berakják ilyen dobozkákba, hogy így mondjam, és ezek itt elzárva gyakorlatilag már nem okoznak semmilyen kárt. Tehát ez a kloragogén szövet, ez ilyen kiválasztó funkcióval rendelkezik, és ezáltal a toxicitásuk a élő szövetre ez megszűnik, mert nem érintkezik vele. De ezért is van az például, hogy gilisztákat szoktak használni nagyon sok ilyen ökotoxikológiai tesztbe. De hogyha valami már a giliszták számára is toxikus, az egyéb élőlények számára fokozottan az.
Önnek egyébként van jelenleg futókutatása?
Én jelenleg már nyugdíjba mentem, de én nem vagyok igazából ökológus. Én inkább a földi gilisztáknak a diverzitását vizsgálom, tehát én taxonómus vagyok. De több ilyen futótaxonómiai projekt van. Egyrészt Európának a nagy része, főleg a Balkán, Görögország, Törökországnak az európai része, illetve hát az ázsiai része is, ez még elég alul kutatott, tehát mi kollégákkal elég sokat dolgozunk ezen a területen, de afrikai és dél-amerikai projektekben is dolgozom taxonómusként.
És egyébként ez már a gyerekkorában eldönt, hogy ön földi gilisztákkal fog foglalkozni, vagy ez egy véletlen?
Mint sok minden az életben, ez is egy véletlen. Ugye annak idején, amikor még én jelentkeztem egyetemre, akkor kevés embert vettek föl. Az ELTE-re akkor 20 fő volt a biológus keretszám, és engem elsőre nem vettek föl biológusnak, és hát valamit kellett a mérettségi után csináljak. És akkor így kerültem el dolgozni egy akadémiai kutatócsoportba, mint asszisztens. Ez volt a talajzoológiai kutatócsoport, aminek Zicsi professzor volt a vezetője. És hát itt ismerkedtem meg a földi gilisztákkal, aztán kiderült, hogy van hozzá érzékem. Néhány hónap után felismertem, hogy ez egy másik faj, meg ez is másik faj, meg az is másik faj. És aztán utána a következő évben, miután fölvettek az ELTE-re, gyakorlatilag folyamatosan én visszajártam a tanszékre, és hát azóta különböző módon, de földi gilisztákkal dolgozom.
És van utánpótlás? Tehát valaki tovább vigye ezt a szenvedélyt a földi giliszták iránt?
Hát én nagyon remélem. Én ugye nyugdíjba mentem, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen dolgoztam, és egy volt PhD hallgatóm került a helyemre, Szederjesi Tímea, ő most a állattani tanszéken dolgozik, és mi együtt dolgozunk már tizen jó néhány éve. Nagyon fontos egyébként, hogy az embernek legyen utódja, mert sajnos ez a taxonómiai kutatás, ez hosszú-hosszú-hosszú betanulást igényel. Még most is sokat tanulunk egymástól, hiszen a földi giliszták nagyon nehezen kezelhető taxonómiai szempontból, tehát nagyon bonyolult a rendszertanuk, és nagyon nehéz a egyes fajoknak a meghatározása. Jó az, hogyha ketten meg tudjuk beszélni, hogy melyik állat mi jellemző rá, hogy néz ki, mit kell nézni, ez valóban azt jelenti, amit mi gondolunk, stb. Tehát ebből a szempontból én szerencsés vagyok, és egyébként, hogy így mondjam, Magyarország ebből a szempontból szerintem egy kuriózum, tehát akár Guinness rekordok könyvébe is bekerülhetne, mert nincs még egy olyan ország a világon, ahol az 1800-as évek óta folyamatosan van földi gilisztakutatás.
És ahogy a hangjából hallom, ezt nem lehet abba hagyni, tehát nyugdíj ide vagy oda, az ember...
Ja, ezt... hát egyrészt egy hónapja vagyok nyugdíjas.
Akkor még nagyon friss.
Nagyon még nem hagytam abba, de nem, hát ezt az ember soha nem hagyja abba. Nem is lehet. Tehát mondom, vagyunk 20-an a világon, akik egyáltalán képesek egy földi gilisztáról megmondani azt, hogy milyen fajhoz tartozik, és ott sem mindenki az egész világból. Tehát olyan, aki az egész világról tud határozni, olyan gyakorlatilag nincsen. Tehát mindenki csak bizonyos földrajzi régióban van otthon taxonómiai szempontból, ki többe, ki kevesebbe, de olyan, aki az egész világon teljesen profi módon tud határozni, olyan nagyon kevés van. Ebből következően ugye folyamatosan kapja mindenki a kérdéseket, mert ugye az ökológiai kutatások azok azért jóval szélesebb körűek, és hát ott is előkerülnek fajok, küldenek fényképet, nagyon nehéz fényképről határozni. Én naponta 2-3 szakmai jellegű kérdést kapok, ma már hál' Istennek az e-mail az ilyen prompt kommunikációt tesz lehetővé, a napom egy fele azzal megy el, hogy a kollégákkal konzultálok e-mailen, cseten, különböző elektronikus módokon keresztül, tehát nem lehet elszakadni. Ugye van egy olyan mondás, amit ma már nem lehet kideríteni, hogy ki mondott, de valószínűleg nem igaz. Azt hiszem, talán Einsteinhez kötik, de biztos, hogy nem ő volt, hogy ha méhek kihalnak, akkor az emberiség 2-3 év múlva követi őket. Most szerintem a földigilisztek esetében ez halmozottan így van. Gyakorlatilag a földigiliszták nélkül egyszerűen nem lenne termőtalajunk. Tehát én hiába használok különböző műtrágyákat ahhoz, hogy a talajba egyrészt a műtrágya megragadjon, ehhez kellenek ezek az organominerális komplexek, amiknek a képzésében a földigiliszták jelentős szerepet játszanak. Mert különben nincs mihez kötődjön az a műtrágya. A szerves anyagot hiába szórom ki, azt a trágyát be kell forgatni a talajba, azt le kell bontani, humusz anyagokká kell alakítani, stb. Tehát ezeknek a talajállatoknak, ezeknek óriási szerepük van abban, hogy egyáltalán ilyen, mint termékeny talaj létezik.
És épp ezért a legfőbb feladatunk óvni őket.
Pontosan. Ezért is nagyon furcsa, hogy gyakorlatilag vannak minden szinten ezek a vörös könyvek, ahol ugye a védett állatokat felsoroljuk. Hát giliszta alig szerepel bennük. Talán ez a Megascholides australensis, ez az óriás giliszta fönt van, meg Amerikában van még egy-két nagy termetű faj, de nem is tudom, hogy egyáltalán Európában van-e védett földi giliszta. Magyarországon biztos, hogy nincs. És ez azért van, mert nem ismerjük őket. Azt se tudjuk, hogy egyszerűen milyen az elterjedésük, mennyire gyakoriak. Tehát ezeket nagyon-nagyon nehéz fölmérni, és az összes ilyen védettségi szint, ez minden egyrészt elterjedési, másrészt ilyen gyakorisági adatokhoz kötött. A gilisztákról nagyon kevés ismeretünk van.